Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Újabb hőhullám várható, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. A hét második felétől a derült száraz időben már jellemzően 33-38 fok között alakul a hőmérséklet napközben, és a hajnalok is egyre kevésbé hoznak majd felfrissülést. Az időkép arról ír, Közép-Európa legforróbb helyévé válhatunk az érkező kánikulában, a legmelegebb napnak majd a jövő hétfőig érkezik. Az eumet.hu oldal szerint pedig az újabb hőhullám augusztus első hetében is végig kitart majd. Franciaországban már több mint 250 ezer embert kellett kitelepíteni a súlyos erdőtüzek miatt, miközben a lángok tovább terjednek Bordeaux irányába, és egyre több települést fenyegetnek. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Emmanuel Macron rendkívüli válságülést hívott össze, az elnök mozgósította a hadsereget, és Európai Unió segítséget kért az oltási munkálatokhoz. A tüzek miatt a Bordeaux repülőtér körüli szállodai övezetet is kiürítették. Franciaország mellett Spanyolországban is továbbra is súlyos erdőtüzek pusztítanak, amelyek miatt eddig több mint 360 ezer embert kellett kitelepíteni. A lángok több térségben lakott területeket és fontos infrastruktúrát veszélyeztetnek, a hatóságok és a tűzoltók továbbra is megfeszített erőkkel próbálják megfékezni a lángokat. Az országgyűlés ülésén új alkotmánybírót választanak ma titkos szavazáson, a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre. A Tisza frakció szombaton jelentette be, hogy Zonneven Pált, az ELTE állam és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanárát és korábbi dékánját jelöli Hende Csaba mandátumának megszűnése után a posztra. A Fidesz nem állít jelöltet, mert az ellenzéki párt álláspontja szerint egy illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. A Mi Hazánk mozgalom Siffer Andrást jelöli alkotmánybírónak. Mára és holnapra az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte újra a kormány nevében a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta. Ezek között szerepel a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvénymódosítása, a kriptoeszköz átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat. A múlt héten elhalasztották a zárószavazását, de ismét a parlament elé kerülhet a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az Országos Közlekedés Szervező és az Országos Gördülőállomány Kezelő Társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítás. A tájszerzető kérte a napirendre vételét a Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervében szereplő energetikai tárgyú vállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosításának. Továbbá a helyreállítási és ellenálló képességi terv egyes kormányprogrampontok és kormányhatározat végrehajtása érdekében szükséges adóintézkedésekről szóló törvénymódosításnak. Megvitathatja az országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényjavaslatot, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezése alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosítását. Kamattámogatási programot hirdetett a tejpiaci válság enyhítésére az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint az Agrár forgóeszközhitelprogramban 100, az élelmiszeripari forgóeszközhitelprogramban 70%-os kamattámogatás vehető igénybe. 2030-ig 200-230 milliárd forintból korszerűsíthetik a 60 és Füzesabony közötti vasúti szakaszt, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a fejlesztés eredményeként a vonatok óránként 160 kilométeres sebességgel közlekedhetnek majd, ami csökkentheti a menetidőt és javíthatja a menetrend pontosságát. Ukrán dróncsapásért nemrég egy iráni civil teherhajót, egy tengerész meghalt, egy másik pedig megsebesült. Nem maradhat válasz nélkül az iráni kereskedelmi hajó elleni ukrán támadás, jelentette ki Abbász Arakcsi iráni külügyminiszter. Irán egyébként évek óta támogatja Oroszországot az Ukrajna elleni háborúban, drónokkal és technológiával. Végül az időjárásról. Gyakran változik a felhőzet mennyisége, ugyanakkor jobbára sok napsütés ígérkezik. Kisebb eső, zápor, illetve zivatar előfordulhat, de az ország nagyobb része várhatóan szárazon marad. A szél sokfelé megerősödik, a csúcshőmérséklet 30-32 fok körül alakul. Ma még, de ahogy összeállításunk elején említettük, egyre forróbb napok következnek, és a következő hőhullám vége nem is látszik. Híreinket hallották.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai egészségügyi műsorunkban a kullancsok elleni védekezési módszerekről, a bőrünkből való eltávolításuk helyes és helytelen módszereiről, valamint az általuk terjesztett betegségekről beszélgetünk dr. Herceg László egriházi orvossal. A 2025. augusztus 11-i adásunk ismétlését hallják.
Szeretettel köszöntöm doktor urat ismét a stúdióban, a mai témánk pedig a kullancsok és az általuk terjesztett betegségek lesznek.
Én is köszöntöm a hallgatókat. Hát ugye a kullancs az egy olyan élőlény, ami most már szimbolikát is jelent a hétköznapi beszédben, hiszen hogyha valakire ráakaszkodik valami vagy valaki, és nem tud tőle szabadulni könnyen, arra szoktuk mondani, hogy ott van rajta a kullancs.
Régen ez a pióca volt talán.
Pióca volt régen, most már egyre inkább a kullancs. Hát mit kell erről tudni? Ez egy érdekes rovar. Egészen különleges dolgokra képes. Hát először is van 4 fejlődési ciklusa. Ugye a peték, amelyeket a nőstény érett kullancs rak le tavasszal, az úgy nyáron szépen fejlődik, egyszer csak kibújik belőle egy lárva, ami tulajdonképpen úgy néz ki, mint egy kullancs, csak picike. Egészen pici, és 3 pár lába van, tehát összesen 6 lába van. Hát a mérete az olyan 1 mm alatti, tehát 0,8-0,9 mm, tehát egészen picurka. Viszont már éhes. És ez a lárva, ez általában nem olyan fürge, de azért tud mozogni rendesen, és egészen pici élőlényeket, kicsi, hát kistestű madarakat, kistestű rágcsálókat szokott megtámadni, illetve hát a támadás, szóval kicsit durva kifejezés, mert egyszerűen fogja, rámászik, és keresi a magának való táplálékot. Sőt, még a hüllőket is, tehát ilyen békafélét, amelyiknek ugye vékony bőre van, még azokat is megtámadja. Picurka az egész, és akkor ott úgy szívja a vérét, örül neki, ezzel táplálkozik. Aztán utána jön egy vedlési folyamat. Ez általában, tehát a pete és a lárva az ugye egy nyári időszak. Aztán ez szépen elbújik, és akkor jön egy vedlés, amikor levedli az addigi külsejét, és egy nagyobb alak lesz belőle, körülbelül 1,5 milliméteres. Ezt nimfának hívják. Annyival érdekes, hogy már nem 3 pár, hanem 4 pár lába van, és a 4 pár lábból az első 2 pár az egy ilyen különleges láb. Valójában nem is annyira a mászásra használja, hanem az érzékelésre. Úgy hívják, hogy Haller-féle test, ami be van építve, egy ilyen receptor, egy ilyen érzékelő szerve a kullancsnak, szagokat, hőmérsékletet és ilyen rezgést érzékel, és ezzel tudja észlelni, hogy a közelében van egy finom falat, tehát egy olyan emlős, mert ez már inkább az emlősökre szokott rámászni, egy olyan emlős, amelyik majd jól fogja őt táplálni a vérével. És ez egy teljes nyáron át létezik ez a nimfa alak. Azt kell tudni róla, hogy általában a kis emlősöket támadja, de már sokszor emberen is előfordul. És aztán jön az igazán fejlett alak, amikor egy újabb edlést követően már olyan körülbelül 2, inkább 3 mm méretű lesz a hím, és 4 mm nagyságú, egészen nagy a nőstény, amelyik majd ugye lerakja a petéket.
4 mm, az tényleg nagy.
Igen, hát majdnem fél centi.
Így van.
Tehát ezek az egészen kifejlettek, de hát ezek többsége már az embert is támadja, vagy hát inkább azt mondom, táplálékforrásként tekint rá. És nagyon különleges ez a Haller szerv, mert ő ugye ezzel, ha azt érzékeli, hogy a közelében megy valaki, egy emlős állat, amelyik ugye melegvérű, tehát hőt bocsájt ki a testéből, valamilyen szaganyagot is tartalmaz, ugye többnyire erdőben, hogyha járkálunk, meg különösen nyáron, akkor verejték egyéb más, tehát a testszag, de hát ugyanígy az állatoknak is a testszaga, tehát ezt érzékeli, és amikor ugye megrezgeti magát az aljnövényzetet az arra haladó emlős állat, akkor ezt a rezgést is érzékel, és akkor hirtelen beindul, és megpróbál átmászni arra, mondjam azt, hogy táplálékként szolgáló emlősre. Na most azért a kullancsról azt kell tudni, hogy nem ilyen desszantosok, hogy a magasból lejtő ernyőznek, hanem az aljnövényzeten járkálnak tulajdonképpen. Egyébként nagyon fürge állatok. Az aljnövényzeten vannak, a fű, különböző virágok, alacsony növésű cserjék, tehát gyakorlatilag ezen a térdig érő magasságban gyakorlatilag ott találhatóak. Tulajdonképpen ezért szokták is érdekes módon, tehát amikor be akarják gyűjteni a kullancsokat, akkor azt szokták csinálni, hogy egy ilyen speciális lepedőt így végighúznak az aljnövényzeten, és akkor különösen, hogyha olyan feromonokkal, egyebekkel illatosítják ezeket a lepedőket, ami úgy inger a kullancs számára, akkor az átkapaszkodik erre a lepedőre, mert hogy keresi a táplálékot, és akkor meg tudják vizsgálni ezeket a kullancsokat, hogy mennyi van belőle egy bizonyos területen, milyen fejlettségűek, stb. És megvizsgálhatják olyan szempontból is, hogy tartalmaznak-e ezek a kullancsok bizonyos kórokozókat. Mert egyébként, ha szívja a vérünket valaki, hát az csak kellemetlen. De az a baj, hogy nem csak szívja a vérünket.
Az mindegy, hogy ő melyik állapotában van, fejlődési stádiumában, hogy hordozza ezeket a kórokozókat? Tehát a kicsi is hordozza már?
Hát a lárva az kevésbé, de a kifejlettebb példányok, tehát a nimfa és az imágó, tehát a teljesen kifejlett ivarérett példány, az hordozza ezeket, és ezek a veszélyesek igazán.
De a kicsik is csípnek.
Igen, tehát ez tulajdonképpen úgy csípés. Szóval ez egy szúrás.
Így van.
Tehát van egy speciális szájszervük, amivel a hám réteg, felső rétegét szépen lassan, ahogy kapaszkodnak a lábukkal, így tolják előre ezt a kis tűt, ami nagyon érdekes, mert nem csak egy ilyen egyenes kis, mint az injekciós tű, hanem ilyen kis visszafelé álló tüskék vannak az oldalán, mert ez ugye az előre haladást előre segíti, és nem csúszik ki. Mert hogy ezek az oldal visszafelé álló kis tüskék, azok úgy lerögzítik tulajdonképpen a kullancsnak a szájszervét. És akkor, ha már itt tartunk a szájszervénél, majd beszélünk a betegségekről, most inkább beszélünk arról, hogy mit tegyünk akkor, hogyha kullancsot találunk magunkban, vagy a testünkön. Hát először is, az alapszabály az, hogyha erdőben jártunk, és befejeztük a túrát este, akkor nézzük át tüzetesen a testünket. Mert lehet, hogy teljesen észrevétlenül mászik rajtunk, hihetetlen fürgék egyébként, tehát, és azokat a helyeket keresik, ahol puhább a bőr, tehát a tenyerünkbe, talpunkba nem fog igazán megtelepedni, mert ugye ott vastagabb a bőrünk. De a hajlatokban,
hónajban,
a törzsön, a lábon is, ahol vékonyabb a bőr, ott egyszerűen érzékelik, hogy hol van egy hajszálér, egy kapillár is a közelben, ugye ezzel a Haller szervel, és akkor elkezdik befelé szúrni a kis lándzsájukat, amiben az az érdekes, hogy ahogy megtelepedett egy kullancs, 4-6 óra idő telik el a megtelepedés után, mire elkezdi szívni a vért. Tehát addigra sikerül úgy befúrni a magát, és találni egy hajszáleret, hogy akkor ő már onnantól kezdve képes táplálkozni. Tehát ha azt látjuk, hogy megtelepedett rajtunk egy kullancs, még sokszor csak egy ilyen kis leseprő mozdulattal is le tudjuk magunkról söperni, hogyha már ugye beszúrta a kis szájszervét, akkor ez a leseprés ez kevésbé megy, de hát nem tudjuk, hogy mennyi ideje történt, de mondom, 4-6 órán belül még igazán nem is szív vért. Na most, amikor elkezdi szívni a vért, az ugye hátulra megy a potrohába, pontosabban a gyomrába, csak így a potrok rész az, ami egy ilyen tágulék, hogy mint egy zsák.
Szó szerint egy zsáknak is néz ki?
Szó szerint egy zsáknak is néz ki, amikor jól teleszívja magát, akkor egészen kés vaskos valami lehet. Tehát, hogyha találunk egy kullancsot, és nem látjuk, hogy nagyon beszúrta magát, de érdekes, hogy a beszúrás az nem ilyen merőlegesen a bőrre történik, hanem ahogy kapaszkodik, ráfekszik a teste a bőrünkre, és egy ilyen ferde irányba, tompa szögbe szúrja be magát. Tehát azt látjuk, hogy rajta fekszik a bőrünkön. Amikor már nagyon teleszívta magát, akkor tud egyszerűen nagy zsák potroha miatt így jobban kidomborodik, és akkor látjuk, hogy na ez most már jól lakott belőlünk. Hogyan érdemes eltávolítani? Tehát az, amit korábban próbáltak emberek, hogy bekenni ezzel, azzal, hogy majd akkor kilökődik ettől a kullancs, tehát az a legnagyobb utaság, tehát nem szabad ilyeneket csinálni, mert ezzel csak arra ingereljük a kullancsot, hogy rosszul érzi magát, és a gyomor tartalmát azt így az a szájszervén keresztül visszaüríti a testünkbe.
Ekkor kerülnek be a kórokozók?
Ekkor kerülhetnek be a testünkbe a kullancs által terjesztett kórokozók. Tehát legjobb az, hogyha az ember elővesz valami egészen vékony kis csipeszt, például van úgynevezett kullancskiszedő kanál is, ami tulajdonképpen egy ilyen kis lapos mini villa, egy ilyen kétágú villa, amit hogyha alá csúsztatunk a szájszerv közelében a kullancs alá, akkor ezzel így el tudjuk emelni a kullancsot. Egy ilyen V alakú, tehát ahogy alátoljuk, és egyre inkább szűkebb részére kerül a villának a kullancs feje, része akkor tud alátámasztani, és akkor kihúzhatjuk.
De egy ha meg tudjuk fogni egyébként kézzel, akkor?
Ne. Ne, mert hogyha kézzel megfogjuk, akkor a potrohát fogjuk meg. És az úgy fog működni, mint egy fecskendő.
Tehát, ugyanazt hogyha, érjük el akkor.
Igen, hogyha megnyomom, akkor egyszerűen, ha ő akarja, nem akarja, akkor is a száján keresztül bepréseljük magunkba a gyomor tartalmát, amiben ott vannak a fertőzést okozó kórokozók. A másik igazán egyszerű lehetőség, hogyha valami nagyon kis hegyes csipeszt veszünk elő, szálka csipesznek hívják az ilyet, nekem van mindig a táskámban egy ilyen, mert hogyha egy szálkát akarunk kihúzni, akkor is az arra nagyon alkalmas, de egy közönséges szemöldök csipesz is nagyon jól használható, hiszen annak van egy ilyen összetartó éle, és hogyha ügyesen alácsúsztatjuk a kullancsnak ezt, és akkor zárjuk össze a csipeszt, amikor már egészen a bőrhöz teljesen közel, amivel kapaszkodik, ott szorítjuk össze a szemöldök csipeszt, akkor egyszerűen azzal a mozdulattal, és az a jó, hogyha abba az irányba húzzuk, amerről ráfekszik a bőrünkre a kullancs, tehát abba az irányba kell húzni. Előfordulhat olyan, hogy a szájszerve miatt a furcsa kis tüskézettség miatt benn marad. De ez a hámnak összeönök felső rétegében van, és ahogy a hám ugye újdon képződik, azonnan szépen kilöködik egy idő után, mint egy viszonylag felületes szálka. Tehát nem baj, ha beszakadt a kullancsnak a szájszerve, nem gond. Egy biztos, hogyha eltávolítottuk, mivel ott vér, meg egyéb más ilyen dolgok lehetnek, ezért érdemes fertőtleníteni, akár egy kis alkohollal, vagy ilyen betadinos oldattal, tehát egy kicsit miután eltávolítottuk a kullancsot. De semmiképpen ne nyomjuk össze, ne kenjük be, mint ilyen vajjal, zsírral, olajjal, alkohollal, stb., mert az csak egy kellemetlen inger a kullancs számára, és akkor próbál megszabadulni a terhétől. Na most, tehát az első 4-6 óra az, amikor még nem szívja a vért, utána kezdi szívni a vért, és amikor már elég sokat szívott magába, hogy több táplálékhoz jusson, ezért a vérrel fölvett víztartalmat ő a nyálmirigyén keresztül kiüríti, tehát gyakorlatilag bekerül megint a gyomrába, és úgy szabadul meg a fölösleges víztől, attól a térfogattól, ami miatt már nem tud többet zabálni, hogy visszaöklendezi a szájszervén keresztül. Na, ekkor fertőz minket a kullancs.
Tehát itt már hány óra telhet el nagyjából? Mert valahol azt olvastam, hogy 24 óra minimum, hogy ez beinduljon nála, de akkor kevesebb is elég?
Kevesebb idő is elég, így van. Tehát azt mondja, vagy azt látjuk tapasztalat szerint, hogy ha már 12 óránál hosszabb ideig van benne a kullancs, és fertőző a kullancs, akkor 12 óra után növekszik meg az esélye annak, hogy valamilyen fertőzést kapjunk. Tehát az első 12 órában felfedezett kullancsot, hogyha ügyesen kivesszük, minimális az esély a fertőzés átadására. 12 óra után elkezd növekedni ez az esély, és hát 24 óra után, hogyha még hosszabb ideig van benn, akkor szinte biztos, hogy fertőzötté válhatunk, hogyha a kullancs tartalmazza ezeket a kórokozókat. Ha nincs a kullancsban a kórokozó, akkor az ott lehet napokig rajtunk, mindenféle gond nélkül. Na de hát ugye nincs ezt ráírva a kullancs potrohára, hogy vigyázz, fertőző vagyok.
Jó esetben ő sem tudja, ugye?
Igen, hát ő csak hurcolja magával ezt a dolgot.
Amin nincs kilincs, hogy lehetnék olyan varázsló, aki a szívével művel csodát, olyat, amit talán észre se vesznek, csak dalolni kezdi az egész világ. Pörög minden, zajos minden, az én hangom meg halkan szól. Mit adhatnék én a világnak, mit is adhatnék magamból? Nem igen tudom azt előre.
Szoktuk érezni emlékeim szerint, amikor volt legutóbb kullancs bennem, hogy viszket. Tehát ezt nem pont a szúráskor érezzük, ha jól emlékszem, hanem hogy nyilván, amikor már rajtunk van egy ideje, igen, akkor már egy idő után azért ott a bőrfelszínen egy ilyen viszkető érzés van.
Igen, egyrészt azért, mert ha az idegen test ellen védekezik a szervezet, és akkor emiatt ott már akár egy pici piros folt is megjelenhet, tehát az ilyen normális hisztamin reakció az idegen testtel szemben a viszkető érzést ez okozza, illetve az is, amikor ő a lábait mozgatja. Mert ugye neki kapaszkodni kell, dugja be a szájszervét, tehát ha olyan helyen van, akkor érezhetjük a viszketést még a korai időszakban is.
A szúrást nem érezzük?
Azt nem. Már nagyon szinte mikroszkopikus méretű ez a szájszerv, tehát egészen erős nagyítóval lehet csak látni, hogy mekkora. Tehát még a nagyméretű, kifejlett imágó nőstény kullancs is, bár viszonylag nagy a teste, de a feje, meg a szájszerve, az picurka. Ugye a fej az a rész, ahol ő tulajdonképpen a szájszerve van, utána jön a tor, az a rész, a tor, az a középső rész, amiből a lábai kinőnek, és a potrok pedig az a vége, ahova a béltartalom, tulajdonképpen a kis mikroszkopikus béltartalom, gyomor és egyéb van. Úgyhogy az a legnagyobb része a testnek a potrok.
Hát a legérdemesebb talán az, hogyha elkezdünk védekezni ellene, már amiatt is, hogy ugye ne kerüljön a bőrünkre. Ezt többféleképpen is megtehetjük, de hogy doktor úr is említette, elég csak sétálni a fűben, az aljnövényzetben, és rögtön ránk tapad, tehát itt a megfelelő ruházat is szükséges.
Igen, azt szoktunk javasolni, hogy ha túrázni megyünk, vagy akár a kertbe kertészkedni, mert manapság már a lakott területen belül is sokszor találkozunk kullanccsal. A feleségem járt úgy, hogy levendulát ott egy kicsit bizgálta a kertben, rakosgatta ott az érett virágokat, szépen szedegette le. Bejött és mondta, hogy jaj, nézd már, mi van itt rajtam. Tényleg kullancs a kertben. Úgyhogy most már a lakott területen belül nem csak az erdőben fordulnak elő ezek a kullancsok, de hát nem az erdőben, hanem a lakott területen kutyát sétáltató gazdák is találkoznak bőven kullancsfertőzéssel, mert ugye a kutyák könnyen felszedik ott az aljnövényzetből. Na tehát azt érdemes csinálni védekezésképpen, hogy olyan zárt ruházatot felvenni, amin keresztül a kullancs nem nagyon tud bejutni. Tehát, ha túrázni megyünk az erdőbe, akkor tudom, hogy kényelmes a rövid nadrág, de hogy is mondjam, csak csábító falat leszünk. Fast food megérkezett ugye a gyors étterem az erdő közepére a kullancsok számára, és ő azonnal rá fog mászni az adódó alkalmat kihasználva. Tehát zárt ruházat. Tulajdonképpen az a legjobb, hogyha például ilyen középhosszú zoknit húzunk föl a cipőből, kilógatva a nadrág szárára kívülről ráhúzzuk, mert annak a gumia az ugye szorosan lezár. Mert hogyha csak egy ilyen lebegő nadrágszárunk van, és alatta van az okni, akkor a kullancs az szépen be tud férkőzni, és akkor szépen végigmászik a lábszárunkon, észre se vesszük, tért hajlatban például megbújik, tehát ő szereti a finom lágy részeket, és akkor nyilván nem a térdünknek az elejére, ami egy kicsit vastagabb bőrű, nem ott fog támadni, hanem a combon, vagy a belső oldalakon, ahol lágyabb, puhább a bőr, mert mit birkózzon egy vastag hámréteggel, mikor van attól jobb hely, és még azon keresztül ugye jobban érzi a hajszálereknek a közelségét.
Hogyha ő már megszívta magát, visszatérve kicsit még a szúrásokhoz, ha ő már telve érzi magát, akkor valóban kilökődik, lepottyan rólunk?
Hát ahhoz sok nap kell, hogy annyira teljen, mert sokáig azt csinálja, mert hogy ez neki ugye finom táplálék, tehát megszívja magát, és a vizet azt visszaöklendezi. Megint megszívja magát, visszaöklendezi, és hát neki a vérben levő vérfehérjék, a alakos elemek, tehát a fehér vérsejtek, stb. Ezek szolgálnak táplálékként, a vörös vértest ilyenek, tehát a vérnek az alakos elemei, meg magának a vérszérumnak a fehérje tartalma, ez az ő számára táplálék, és ő napokig, hosszú ideig el lehet Ezt látják a kutyát sétáltatók is, vagy a szabadon tartott macskák tulajdonosai is, hogy akár napokig is hatalmasan nőhet, és ott maradhat a kullancs. Tehát, hogy ha sokáig jól érzi magát, akkor nem fogunk megszabadulni spontán tőle, tehát nem fog leugrani rólunk, hogy na jó, van, most már elég unalmas ez a vércsoport, valami mást keressünk. Ez úgy kevésbé fordul elő. Tehát egy idő után már olyan méretű lesz, hogy az ember észreveszi, hogy hoppá, ezzel kellene kezdeni valamit.
Ha már a ruházatról szó volt, felmerült bennem a kérdés, még tavasszal rengeteg kicsike kullanccsal találkoztam, nagyon sok volt a nadrágon. Teljesen jó módszer az, hogy kimossuk a ruhát? Tehát megfulladnak, elpusztulnak ilyenkor a kullancsok?
Hát a vizet nem nagyon szeretik. Tehát nem vízi élőlény a kullancs, de persze természetes, hát miután egy jó nyári időszakban végigjártuk az erdőt, azért illik ezt a ruházatot levetni magunkról, és amiben beleizzadtunk.
Hát csak, hogy megsemmisülnek ettől teljesen.
Igen, tehát hát hogyha normálisan kimosunk, az, hogy csak a vízben lögyböljük, de egyébként magán a ruházaton nem tapad meg, az neki csak egy felület, amin mászik, és nem tudja beleszúrni a textíliába, ott a szájszervet, mert mi a fenének, hát nem talál mögötte táplálékot, úgyhogy ő azon csak mászik. Tehát egy mosással, a mosóvízzel kiöntjük.
Megnyugtató. Hogyha már a ruházat egy szegmense annak, hogy tudunk védekezni ellene, de nagyon sok készítmény van különböző illatokban, amiket elvileg ők nem szeretnek. Mindegyik hatásos?
Van egy speciális hatóanyag, ami azt hiszem diét, vagy valami ilyesmi névre hallgat. Dietil, nem tudom micsoda, szóval az a lényeg, hogy DEET, diét. Ez a hatóanyag tartalmú kullancs ellenes szer a leghasználhatóbb. Tehát ha valaki kullancs ellenes dolgot keres a drogériákban, akkor nézze meg, hogy ez a DEET, diét van-e benne. Mert hogy az a legjobb. Ezt nagyon nem szereti a kullancs, ezt elriasztja tulajdonképpen. Távol tartjuk magunktól. De mit kell erről tudni? Mint minden vegyi anyag, irritáló lehet a bőrünkön. Tehát nem a bőrre kell ráfújni, hanem a ruházatra. Az a legrosszabb, és ezt általában 12-14 éves kor fölötti felnőttek számára javasolják, mert ugye a kisgyerekeknél, hogyha egy befújjuk a ruháját, az mindent csinál, a szájába veszi egyebek, tehát úgy nem túl szerencsés. Tehát a kisgyereknél ugye az van, hogy ha kirándultunk vele, akkor utána gyere fiam, fürdőkád, beleállítunk, aztán tüzetesen végignézzük. Szerencsére a fiatal gyerekeken nagyon kevés az ilyen pigmentált szemölcs, tehát az ilyen pici, barna, kezdődő szemölcsöcske. Felnőttek életkor előre haladtával már egyre inkább megjelenik rajtuk ilyen, és ott nem biztos, hogy könnyű felfedezni a kullancsot, mert az ember egy szemölcsöt is kullancsnak nézhet, hogyha pláne nincs rajta az olvasó szemüvege. Tehát a közelre azért jó kell látni, meg jó, hogyha nagyítóval nézzük meg, hogy most akkor az egy szemölcse valójában, vagy egy kullancs. A kisgyerekeken ez kevésbé szokott lenni. Tehát ott a gyereknél azt beállítani a fürdőkádba, és tüzetesen átnézni. Felnőtt meg fulkálja nyugodtan a ruhájára, de csak a ruhájára, mert nem lenne jó, hogyha bőrgyulladást okozna ezzel a szerrel. Tehát ezek a leghatásosabbak. Az, hogy valaki ilyen nagy dózisú B-vitamint, meg mit tudom én, ilyen dolgokat próbál szájon át elfogyasztani, és akkor emiatt már tényleg érződik, a bőrén érződik a B-komplex, B-vitaminok illata, ez a kullancsot nem zavarja.
Időt megfordítani úgy sem tudod, a tegnapot még szebbnek látni, ma már nem fogod. Nézd hát, hogy telik felfele, a homokóra alsó üvege, dőj hátra és élvezd, hogy a múlt új dalba kezd. Most játsszuk el, hogy nézzünk az égre, yeah.
játsszuk el, hogy nézzük az égre némán, mint ketten egymás szemében. Élvezted végtelen a kékség, szavadban mérhetetlen mélység. Eljátszom, hogy minden rendben, tűz után a téli csendben. Tavasz után a nyár melege elmeséli, miért kezdtünk bele.
Olyannyira nem, hogy hát akkor több órán keresztül szívhat minket, és rosszabb esetben ugye a kórokozó is bekerül. Mivel találhatjuk magunkat szembe?
Hát kétféle betegséget terjeszt, illetve többfélét terjeszt a kullancs, de ami a leggyakoribb, inkább arról beszéljünk, a kétféle. Az egyik az úgynevezett Lyme-kór. Hát a Lyme-kór az egy Borrelia nevű baktérium, amelyik hát elég furcsán viselkedik a szervezetünkben. Nem vált ki azonnal fertőzést. Hogyha sikerült összeszednünk a Lyme-kort, először is térünk vissza arra, hogy felfedeztük a kullancsot. Hú, el kell távolítani. Oké, eltávolítjuk. A kullancs szúrás helyén helyi reakció lehet. Egy ilyen kis picike kis piros folt. Pláne, ha benn maradt a szájszerve, akkor az akár egy hétig is eltarthat. Aztán utána ez konszolidálódik, tehát szépen eltűnik. Ha a szájszerv kiröködött, akkor nyomtalanul gyógyul az egész. Ha egy kullancsot felfedeztünk magunkon, akkor jegyezzük föl a kullancs felfedezésének vagy eltávolításának a dátumát egy naptárba. Tehát ne felejtsük el, hogy kullancsot szedtem ki ekkor magamból. Miért? Azért, mert a kullancs által terjesztett kórság az nem azonnali reakciót vált ki, hanem későbbi reakciót. Azt látjuk, ez a tipikusabb, legtipikusabb Lyme-kórnál, hogy a kullancs szúrásának a környezetében megjelenik először egy kis piros folt, aztán ez a piros folt átvált egy piros gyűrűvé. És hogy szépen tágul, egyre nagyobb gyűrű lesz, tehát középen sápadt, a piros karika van, és azon kívül is ugyanaz a sápadtabb terület van, tehát ott nincs, szó szerint gyűrű, kokárdának is hívják. Az orvosi elnevezése eritéma migráns, a migráns az azt jelenti, hogy vándorol, tehát, hogy vándorol ez a karika. Hát találkoztam már olyannal alsó végtagon, ahol ugye ez a karika egyre inkább kiterjedt, aztán a túloldalon már össze is olvadt. Úgyhogy nyilván, hogyha ezt a geometriai képet elképzeljük, hogy hátul már összeolvadt, akkor nem is látom a karikát, hanem két csíkot látok csak. Mert ott már ilyen egymással szembe ment a két karika, aztán az úgy össze is olvadt. Tehát láttam már ilyet, jó elhanyagolt állapotban, jó, nem tudta a paciens, hogy mi a problémája, csak hogy mi ez a fene, ez a piros csík itt a lábán, és akkor visszakérdeztem, hogy akkor volt-e, hát nem is tudja mikor, vagy egy hónapja túráztak, talán igen, ott volt valami, lesöpörte, vagy kiszedte, szóval ilyen határozatlan emlékei vannak a dologról, ezért mondtam, hogy írjuk fel a naptárba, ha kullanccsal találkoztunk, mert ha később néhány héttel, tehát egy olyan leghamarabb 2-3 hétnél kezdődhet el ez az eritéma migránsz, ez a kis kokárda, és aztán hosszú hetekig fejlődhet. Van, amikor nem ez a tipikus piros gyűrű van, hanem egy piros folt van, tehát az azt jelenti, hogy a közepe is egy kicsit halvány rózsaszínes, de azért mégis ilyen karakteresebb a széle, tehát olyan élesebben elhatárolható a környezetétől. De olyan is lehet, hogy nem is jelenik meg ez a kokárda jel, ez az eritéma migránsz, hanem hónapok múlva ízületi fájdalom, vagy ilyennel is találkoztunk már, hogy arcidegbénulás, tehát így nem tudja becsukni a szemét, felhúzódik a szája, a féloldali arcmimika.
De akkor ennek a csípés helyéhez nincs is köze.
Ennek már nincs, mert akkor már elárasztotta a szervezetet. Ízületi problémákat okoz. Hát a legsúlyosabb az, amikor a kulancs csípést követően, vagy szúrást követően hónapokkal egyszer csak szívizom problémák jelennek meg. Borrelia fertőzésben találkoztunk már ilyennel, szívizom gyulladás alakul ki. Néha eléggé furcsa tüneteket tud, vagy hát inkább azt mondom, panaszokat, problémákat tud okozni, és hát volt, emlékszem rá, ilyen még akkor a klinikán dolgoztam, egy kolléga, aki egyébként rendszeresen túrázott, bekerült hozzánk a klinikára, mert ilyen enyhe szívelégtelenség tünetei voltak. És így nem értettük, hogy most mi van, ritmuszavara is volt, meg mindenféle ilyen dolog, és mondom, egyre gyengébb volt a szíve, az EKG-án is voltak eltérések, akkor még ilyen szívultrahang az még ritkaság számba ment, tehát akkor még nem volt a klinikán ultrahang, de nem értettük, hogy mi van, és aztán valakinek eszébe jutott, hú, gyerekek, nézzük már meg, hogy szerológiai vizsgálata, hogy találkozott-e ezzel a borréliával, és akkor kiderült, hogy igen, kimutatható az ellenanyag, a szervezet ellenanyagot termel ezzel a kórokozóval szemben, és ez vérvételből kimutatható volt. Na most nem olyan egyszerű ez a vizsgálat, mert a savópárral, egyebekkel csinálják, tehát önmagában a diagnosztikus érték az egy kicsit nehézkes. Ha valakinek ez az eritéma migráns van, akkor ránézések, nem kell se szerológia, semmi. Kullancs volt, piros karika, ó, kezdjük el kezelni, tehát nem kell itt most semmiféle ilyen laboratóriumi vizsgálatot végezni. De ilyen késői Lyme-kor reakciónál ott a szerológiai vizsgálat fogja eldönteni, és akkor el kell kezdeni a megfelelő antibiotikus kezelést, ami nem egy egyszerű dolog, mert több hétig kell antibiotikumot szedni. Régen elsősorban, nem tudom, hogy ki emlékszik rá, már ilyen márka neveket nem szoktunk mondani, de a Maripen volt az, amit egy hónapig adtuk a pacienseknek. Most már a amoxicillin hatóanyagtartalmú antibiotikumot szoktuk adni, de van, amikor a doxiciklint adják, csak az ugye fényérzékeny is teszi a testet, vagy a bőrünket, és hát az nem túl szerencsés, tehát csak legritkább esetben használjuk. Tehát a lényeg az, hogy hetekig tartó antibiotikus kezelésre van szükséges, akkor azzal megszüntethető a probléma.
És utána, ahogy már az antibiotikum kúrának
akkor
vége.
Ezzel vége, a kórokozót kiirtottuk, csak nem tudjuk azonnal kiirtani, ezért kell tartósan szedni. És akkor még egy, ha már itt tartunk, hogy a kórokozó kimutatása, hát az egy ilyen néha megmosolyogtató dolog, hogy behozza a kiszedett kullancsot a paciens a rendelőbe, és akkor azt mondja, hogy szeretné megvizsgáltatni, hogy volt-e benne borrelia, vagy ilyesmi. Hát mondtam, hogy most félti a kullancsot, hogy beteg lesz, vagy miért akarja a kullancsot vizsgáltatni? Mondom, itt nem a kullancs a problémás, hanem az ön szervezetére kellene figyelni, és hogyha lesz ilyen gond, akkor jegyezze föl, hogy mikor volt, és utána, ha bármilyen tünet megjelenik, akkor tudom, hogy mihez kezdjünk.
Tehát a kullancsot ne vigyük be a házi orvosunkhoz.
Teljesen fölösleges. Hát jó, elhozhatja, hogy milyen szép nagy kullancs, és akkor ennyi, mind a ketten örülünk neki, hogy sikerült kiszedni, de az, hogy most a kullancsokat kezdjük el vizsgálni, az már nem a mi dolgunk. Persze, hogyha valaki, mondjuk a Lakos András, aki Magyarországon elsőként kezdett a Lyme-kórral nagyon komolyan foglalkozni, ő bevizsgáltatta ezeket a kullancsokat, mert nézte, hogy a, mit tudom én, 100 összegyűjtött kullancs közül hányban van ez a kórokozó, és akkor nézzük, hogy az a terület mennyire átfertőzött, stb. Tehát ennek ilyen járványügyi jelentősége lehet, de az egyén szempontjából teljesen fölösleges ilyen kullancsvizsgálatokat végezni. Nem beszélve arról, hogy eléggé nehézkes, nagyon bonyolult laboratóriumi technikát igényel magának a borrelia baktériumnak a tenyésztése, meg annak a tényleges vizsgálata, mert ez nem szerológiai vizsgálat, tehát nem az ellenanyagot találjuk meg a kullancsban, hanem magát a kórokozót. Tehát most vizsgálgatni, hogy volt benne, nem volt benne, nincs jelentősége.
Lényegében úgy is ki fog derülni a paciensen.
Ki fog derülni, és mondom, mivel antibiotikummal szépen kezelhető, és az esetek, mondjam azt, hogy 99%-ában elsődleges bőrreakció van. Tehát ennél a kollégánál is, akinél ez a szívizomgyulladás volt, ott, ahogy visszakeresgéltük, ő már nem emlékezett rá, de a felesége mondta, hogy igen, volt egy ilyen piros valami ott, de hát nem foglalkoztak vele, mert el is múlt egy idő után. Szóval azért az esetek nagy részében megvan az elsődleges bőrreakció néhány héttel a kullancs szúrás után.
Ennél komolyabb bajt is okozhat a kullancs, hogyha terjesztette azt a bizonyos kórokozót.
Igen.
Ami ugye az agyhártya gyulladás, vagy az agyvelő gyulladás.
Agyvelő, igen, agyvelő agyhártya gyulladás. Na hát az egy elég komoly dolog. Tehát azt viszont egy vírus okozza. Úgyhogy ezért érdemes ennek a problémának elébe menni. Milyen tünetekkel jelentkezhet az agyvelő agyhártya gyulladás? Elsődleges tünet a fejfájás, rossz közérzet, esetleg láz. Ez néhány héttel, vagy akár egy-két hónappal a kullancssal való találkozás után alakul ki. Az esetek többségében néhány hónapon belül alakul ki. Tehát fejfájás, láz, rossz közérzet, hányinger, olyan
ez
nem értem, hogy mi történt.
Igen. Jelentkezik?
Tehát hogy nem érti az ember, hogy mi történt vele, mitől van ilyen alélt állapotban, és hogyha ezzel nem foglalkozik, utána megjelenhetnek idegrendszeri tünetek. Például ilyen elgyengül a végtag, tehát ilyen enyhe bénulásos tünetek jelenhetnek meg. De nem tudom, hogy ki emlékszik rá, most Bart Sarolta, ugye ő egy világhírű, világbajnok tájfutó volt, akinek a tájfutó karrierje azért fejeződött be, mert ő elkapott egy ilyen agyvelő agyhártya gyulladást, agyvelő gyulladást, és gyakorlatilag az a fajta futás teljesítmény, amire szükség volt a tájfutók között, azt ő már nem tudta produkálni, mert ilyen alsó végtagi elgyengülés, hát nem teljes bénulás, de olyan tünetei voltak, tehát gyalogolni tudott, kocogni tudott, de úgy igazán, tehát nagyon komoly károsodást okozott a központi idegrendszerben ez a vírus, ezért a legjobb védekezni úgy ellene, hogyha védőoltást alkalmazunk. A védőoltás az úgy néz ki, hogy az alapimmunizálás az három sorozatból áll, mégpedig úgy, hogy megkapja a nulladik, tehát az első oltást, nevezzük nulladik napon, megkapja egy hónap múlva a második oltást, és fél egy év múlva, tehát vagy fél, vagy egy év, tehát egy éven belül, de legalább fél év elteltével a harmadik oltást. Ez az alapimmunizálás. Hogyha valaki olyan helyen dolgozik, vagy rengeteget túrázik, nagyon gyakran találkozik kullanccsal, vagy kullancsveszélynek van kitéve, azoknál érdemes három évente emlékeztető oltást adni. Azok, akik ritkábban járnak ilyen helyen, kevésbé találkoznak kullanccsal, de mégis szeretnék, mert hogy mégiscsak adódhat ilyen megelőzni a bajt, azoknál öt évente lehet ismételni. Mert hogy egy idő után elfelejti az immunrendszerünk. Tehát olyan, ha nem is teljesen elfelejti, de nem annyira aktív, hogy a vírussal szemben tudjon védekezni.
Maga a betegség, végzetes a betegség kimenetele?
Nem végzetes, hanem maradvány neurológiai tünetek lesznek, tehát idegrendszeri maradvány tünetek lesznek. Nyilván, hogyha időben felfedezik, megpróbálják ilyen gyulladás gátló kezelésekkel, mert itt egy ilyen immunológiai, bonyolult immunológiai folyamat zajlik a szervezetben, és ennek hatására károsodnak az idegsejtek, vagy ennek következtében károsodnak az idegsejtek, hát itt ilyen szteroid, meg egyéb más kezelések, meg idegrendszer támogató komplex vitaminok, egyebek játszanak szerepet a gyógyításban, de hogyha valakinek kialakult már ez a gyulladás, ott számítani lehet valamilyen idegrendszeri maradványtünetre.
Akkor az időfaktor az jelentős, hogy mikor kezdik el a kezelést magát.
Így van, így van. Meg tulajdonképpen a legjobb az, hogyha a védőoltást alkalmazzuk, akkor biztos, hogy nem lesz ilyen problémája. Tehát amikor már az idegrendszert megtámadta ez a folyamat, akkor mondom, jó eséllyel lesz valamilyen maradványtünet. Tehát ne kockáztassuk.
Ne kockáztassunk akkor tehát védőoltás és a megfelelő ruházat, és esetleg akár ezek a készítmények, amiket csak ruhára fújjunk lehetőleg.
Így van, pontosan.
Van az úgy, hogy szárnyal a szerelem, lángja az egekig ér, hova tart, nem érti a fene sem.
És van úgy, hogy vergődik idelem, áztatják tucat esők, vihardul itt benn, de csak kicsiben. S jönnek még napos idők.
Nő a fény a szápor végén, rágyog az utca kövén, csordul a fény a járdák szél. Kiszárad a könnyed, a sok hiszti után az ég aja kisimul, ismét a fény lesz az út. Kövén, még csordul a fény a járdák szélén.
földre lehull, árad a fény, elszabadul, nagy a vihar, szavakat szól, haragot szül, dühöt csihol, pereg a könyv, lángba pereg, rezzen a szív, beleremeg, nagy a vihar, fákat tarol, haragos ég, villámot szór, jön az első, földre lehull, árad a fény.
Az elmúlt közel egy órában dr. Herceg László egriházi orvossal beszélgettünk a kullancsok témakörében. A 2025. augusztus 11-i adásunk ismétlését hallották. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22:10-től megismételjük.
Mindent adnék valakiért, de magam küldöm el. Néha akarom, hogy mindenki jöjjön, de becsukom az ajtót. Néha elalszom a telefonon, mert senki nem felel. S ha kérdem, miért van így, már senki nem válaszol. De vannak és azt súgják, elképzelt szerelem. Néha kinézek az ablakomon, nem történik semmi. Rögtön lehúzom a redőnyöket, nem jön, aki kell. Néha fékezném az álmaimat, de ez az, ami száguldik. És most jó lenne, ha itt lennék, s magaddal vinnék. De hogyha kérdeném, már senki más nem felel. De vannak álmaim, és azt csúgják, elképzelt szerelem. Lehet, hogy soha nem érzed, s én soha nem kérlek, hogy ugyanúgy vár, mint én. Keress az álmaidban, és azt akarom, szeres úgy, ahogy én most is szeretlek téged, és ugyanúgy érzem, és ott várok az út végén. Kereslek álmaimban, és azt akarom, szeress úgy, ahogy én. Oda állhatnék elég, ugyanúgy, mint rég. S akkor fékezném a vágyaimat, bár ez az, ami szágult én. Ezért jó lenne, ha eljönném, s magaddal vinném. De hogyha kérdeném, már senki más nem felel. De vannak álmaim, azt csúgják, ez egy nagy szerelem. Lehet, hogy soha nem érzem, s én soha nem kérlek, hogy ugyanúgy vár, mint én. Keress az álmaidban, és azt akarom, szeress úgy.